Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és mivel ma nincs kivetítés, ezért a könyvből fogjuk énekelni a heti énekünket, ami a 662-es dicséret, a Barna énekeskönyvből. Mindig velem, Uram, mindig velem. Tehát a 662-es dicséretet keressük ki. Kedves testvérek, József történeteivel foglalkoztunk és foglalkozunk ezen a héten, akit Isten elválasztott, nem azért, mert különb lett volna, mint testvérei vagy kortársai, hanem azért, mert célja volt vele. Megértettük, hogy ez az isteni cél nem más volt, mint hogy József által ott a Jézus Krisztushoz távoli jövőben fölragyogjon Isten arca, ami majd aztán tökéletesen Jézus Krisztuson ragyogott föl. József, mint egy előképe volt életének bizonyos történéseiben, az eljövendőnek, a tökéletesnek, aki majd Jézus Krisztus lett. Isten ígéreteket adott az ősatyáknak, a patriarcháknak, hogy az ő utódaik közül egy valakiben megáldatik majd a föld minden nemzetsége, és úgy ápolta és tartotta életben Isten ezeket az ígéreteket, hogy nem csak újra és újra megerősítette, hanem bizonyos képekben, emberek által, mint egy elő is jelezte, hogy milyen lesz majd az, aki minden tekintetben tökéletes. Így beszéltünk Józsefről, a megkülönböztetetről, de beszéltünk arról is, hogy ez az ő megkülönböztetése azt is jelentette, hogy gyűlölté lett, gyűlöletessé lett azok szemében, akik nem voltak hozzá hasonlóan megkülönböztetettek, és azt is láttuk, hogy József ebben a helyzetben hogy viselkedett, és utána láttuk azt is, hogy a hűsége is megmutatkozott, Isten felé való hűsége, amely majd tökéletességre Jézus Krisztusban jutott később. Ma arról fogunk hallani, hogy József hogyan dicsőült meg, és hogyan tudott együtt élni azzal a dicsőséggel, ami fölragyogott nálánál még tökéletesebben és jobban Jézus Krisztusban. Imádkozzunk most, és kérjük a mi Urunk segítségét. Urunk, ha Te nem vagy velünk, akkor nem csak magányosak vagyunk, hanem egyben kiszolgáltatottak is, és akkor nem ismerjük az életet sem. Dicsőítünk Téged, aki megkülönböztetsz bennünket ezeken az estéken, így ma este is, és beszélsz hozzánk. A szívünkre, a lelkünkre beszélsz, és azt akarod, hogy megértsük a Te üzenetedet, szavadat, hogy csodáljuk mindazokat, akik előttünk jártak a hit útján, és leginkább csodáljuk a Te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki által jövünk, mert jöhetünk, és aki által jövünk, mert másként nem is jöhetünk Te hozzád és Te eléd. Ő érette kérjük most is a Te szerető kegyelmedet, ő érette kérjük azt, hogy világosíts meg előttünk igét, üzenetét, és ő érette kérjük azt is, hogy ültesd a Te igédet úgy a mi szívünkbe, hogy az sokszoros termést hozzon neked a Te dicsőségedre. Amen. Isten igéje, amelyet olvasok a mai este, Mózes első könyvének 41. fejezetében található megírva. Mózes első könyvének 41. fejezetéből, a 38. verstől a 46. versig terjedő szakaszt olvasom. A fáraó ezt mondta szolgáinak: találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyolcsruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte: térdre! Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. És ezt mondta a fáraó Józsefnek: én vagyok a fáraó, de nélküled még a kezét vagy lábát sem mozdíthatja senki egész Egyiptomban. Ezután elnevezte a fáraó Józsefet Cáfenat Paneachnak, és hozzáadta feleségül Aszenatot, Pótiferának, Ón papjának a leányát, így lett József egész Egyiptom felügyelője. József 30 esztendős volt, amikor ott állt Egyiptom királya a fáraó előtt. Azután kiment József a fáraó elől, és bejárta egész Egyiptomot. Kedves testvérek, a mai történeti szakaszunknak a közepéről vettem ezt az ígét, azért, mert Józsefet tegnap a börtönben hagytuk. És most, amikor ezt a szakaszt felolvasom, akkor azt látjuk, hogy ott áll József a fáraó előtt, és valami hatalmas magasságokba emeltetik. Szeretnék röviden szólni arról, hogy mi történt a börtön, meg a fáraó elé kerülés között, és kell arról is szóljunk, hogy mi történt ebben a magasságban, ebben a dicsőségben Józseffel a későbbiekben. Emberileg reménytelen helyzetbe került József, tegnap ezt elmondtuk, hiszen nem volt senki Egyiptomban, aki egy héber embert a börtönben kész lett volna segíteni. Mégis nagyon fontos dolog, amit lejegyez a Szentírás, hogy az Úr Józseffel volt. És meg kell nekünk azt tanulnunk ebből, hogy a legnagyobb pártfogónk a földi életben nem más, mint Isten. A hívő emberek csodálatos kiváltsága az, hogy Isten az oldalukon áll, úgy, ahogy énekeltük, mindig velem. Mindig velem. Kicsit még helyesebb volna ez az ének, ha úgy énekelnénk, hogy mindig veled, mert nekünk kell az Úrhoz igazodni, de a lényeg az, hogy közösségben Istennel. Testvérek, az emberek sok mindentől várják a megtartatásukat, a boldogulásukat, a védelmüket. Isten gyermekeinek meg kell tanulniuk azt, hogy ha Isten velünk, akkor vajon kicsoda ellenünk. Az nem azt jelenti, amit mi ezen szoktunk gondolni, hogy ha Isten velünk van, akkor soha nem ér bennünket bántás. Mert hát pont azt látjuk, hogy Józsefet a hűsége miatt börtönbe vetették. Az azt jelenti, hogy Isten velünk van, testvérek, hogy a világ mindenség ura áll a mi oldalunkon és a mi pártunkon. És ez azt jelenti minden hívő ember számára minden időben, hogy mi nem vagyunk vesztesek. A Jelenések könyve úgy beszél Isten népéről, mint győztes népről. És ennek a titka nem abban van, hogy Isten népe itt a földön sikert sikerre halmoz, hanem ennek a győzelemnek a titka abban van, hogy Isten oldalán állunk, a győztes oldalán állunk. És az az győzelem, amelyet Isten szerzett bűn, halál és kárhozat fölött, az Jézus Krisztusban nekünk tulajdonítatik, részünk van benne, nem tettünk érte semmit, de Isten bevon bennünket Jézus Krisztus által a maga győzelmébe, és így mi is győztesek vagyunk. Szeretném a testvéreket bátorítani arra, hogy bármilyen reménytelen helyzet üti föl a fejét ebben a világban, nem tudjuk, hogy merre tart ez a világ. Ha Isten gyermekei vagyunk, legyen abban békességünk, hogy az Úr velünk van. Ebbe találjunk nyugodalomba, és erősítsük csak meg a szívünket. Az, hogy az Úr Józseffel volt, itt ebben a konkrét élethelyzetben, azt jelentette, hogy József az adott rossz körülmények között is mégis jól járt. Azt olvassuk, hogy megnyerte a börtönparancsnok jó indulatát, valószínű másként viselte ezt a fogságot, mint a többi fogoly, és ez feltűnt a börtönőrnek, és a börtönparancsnok segédje lett. Úgy mondja a Szentírás, hogy Józsefre bízta a foglyoknak a felügyeletét, ő dolgoztatta a foglyokat, miközben a börtönparancsnoknak nem volt semmi dolga. Úgy fogalmaztam itt meg magamnak, hogy Józseffel, az ő hitével, azzal a kiválasztottsággal, amiről ő nem tehetett, de ami mégis ránézve igaz volt, már megint jól járt valaki. Már megint jól járt vele valaki. Nem József járt igazából egyelőre jól, de rajta keresztül már megint jól járt valaki. Így járt jól Potifár is, akinek a házában felügyelő lett, és akinek semmi másra nem volt végül gondja, csak hogy a kenyeret a szájába tegye. Az az igazság, hogy ha jól is járt a börtönparancsnok Józseffel, arra továbbra sem volt Józsefnek esélye, hogy héberként egy egyiptomi börtönből, ahova Potifár, a fáraó testőrparancsnoka vettette, hát kikerüljön. Két főember került a börtönbe, és Isten ezáltal készítette el azt, hogy József mégis onnan kiszabaduljon. Hiszen, ne felejtsük el soha, és ezt a magunk életére nézve is újra meg újra elevenítsük föl magunkba, testvérek, hiszen Istennek volt egy ígérete József felé. József nem aszalódhatott a végtelenségig a börtönbe. Hát Isten azt az álmot adta neki, és azt jelentette ki neki, hogy le fognak borulni előtte a testvérei. Isten azt mondta Józsefnek az álmain keresztül, hogy a nap, a hold le fognak borulni előtte. József nem maradhatott a börtönbe. Mi sem maradhatunk örökké abban a helyzetben, amiben talán most élünk. Nem biztos, hogy emberileg fölemeltetünk, de lesz egy végső fölemeltetésünk, testvérek. Meg kell, hogy erősítsük magunkat abba, hogy nem a koporsó a mi sorsunk. Lehet, hogy itt a földi sátorház bomlik, lehet, hogy itt a földön nem futunk be nagy karrier, de a hívő ember mindig tekintsen előre, arra, hogy Jézus Krisztusnak van egy ígérete, az, hogy visszajön és megdicsőít bennünket. És ebben nekünk be kell kapaszkodnunk, és erre az ígéretre rá kell hagyatkoznunk, és mindig tudnunk kell, amikor talán besötétedik előttünk a világ, hogy de nekünk Isten ígért valamit, és Isten az ő ígéreteit mindig betölti. Még egy ilyen élethelyzetben is pontosan ezt erősíti meg nekünk József történetén keresztül, hogy ahonnan emberileg lehetetlen kiszabadulni, onnan ő megszerzi a szabadulást. És egy végtelen egyszerű módon. Két főember kerül a börtönbe, a fáraó bizalmasai, valószínűleg valamiféle cselszövés vagy ármány történt ott a fáraóval szemben, és mivel nem tudta, hogy kik ennek a szerzői, a főpohárnokát és a fősütőmesterét börtönbe vettette. Ugye a legegyszerűbb volt egy fáraót úgy likvidálni, ha egy kicsit megmérgezték. Ezért tartottak főpohárnokot, meg fősütőmestert, akik felelősek voltak az étkeztetésért. Valami történhetett ott a fáraó palotájában, hogy ez a két ember börtönbe került, és aztán azt olvassuk, hogy a börtönbe álmokat láttak, amelyeknek az értelmét nem tudták, de valahogy József tudomására jutott ez, és József megfejtette az ő álmukat, amely a főpohárnok életéről szólt, és a fősütőmester haláláról szólt. József a főpohárnok segítségét kéri. Annyira biztos abban, hogy nem téved, hogy rögtön a lelkére köti a főpohárnoknak, hogy mivel te életbe fogsz maradni, ezért emlékezzél meg rólam, és légy az én segítségemre, hiszen itt egy kis reménysugár vetődik rá a börtönben levő Józsefre, hogy hát ha valaki a fáraónak ilyen bizalmasa, ha valakitől valamit várhatok, az csak a fáraó. Hát ha megkönnyörül rajtam, hát ha eléje jut az én ügyem. József arra appellál, ezt mondja el 40. fejezet 15. versében, hogy ő eredetileg szabad ember. Nem azt ragozgatja, hogy mi történt ott Potifár házában, hanem József azt mondja, hogy azért nincs itt helyem ebben a börtönben, mert én egy szabad ember vagyok, engem elraboltak. Visszautal arra, amikor őt a kútból fölhúzták, és rabszolgaként adták el. Hát az álomfejtés igaznak bizonyul, a fősütőmester meghal, a főpohárnok pedig visszahelyeztetik a maga tisztébe, de elfeledkezik Józsefről. Elfeledkezik Józsefről. Hát két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani a testvéreknek, hogy az egyik egy emberi dolog, hogy nyilvánvaló, hogy a halál torkából kiragadott ember az jobban örül az életnek, mint az, aki ezt olyan természetesnek veszi. És nyilvánvaló, hogy ez a főpohárnok annyira örült az életnek, hogy ebben az örömében valószínűleg mindent el akart felejteni, ami eddig történt, és csak az új felé akart fordulni. Így aztán kiesett József is a fejéből. Az, hogy mit ígért ő ott Józsefnek, aki megfejtette az ő álmát. De hajlok arra, hogy olyan magyarázatokat is elfogadjak, hogy azért nem véletlen volt ez, nem csak az öröm, az élet felett való öröm felettette el a főpohárnokkal Józsefet, hanem Isten akarta, hogy ez így legyen. Azt mondják zsidó magyarázók, hogy József életének ezen a pontján Isten helyett egy emberbe kapaszkodott bele. És Isten meg akarta Józsefnek tanítani azt, hogy milyen az, amikor nem bennem van a reménységed, hanem egy emberben van a reménységed. Ez egy komoly lecke volt, mert József még 2 évig volt a börtönben. Összesen körülbelül 12 évet töltött József a börtönben, Egyiptomban. Azt gondolhatnánk, hogy 10 év után már azért az Úr elengedhette volna, hát már csak megtanulta azt, amit meg kellett tanulni. De úgy látszik, hogy még nem. Igen, Isten újra meg újra tanít bennünket arra, hogy a mi bizalmunknak benne kell lennie. Csak rajta nyugodhat meg a mi életünk, testvérek. Ez nem azt jelenti, hogy mint lelki testvérek egymásban nem kell bíznunk. De tudnunk kell, és nem szabad elfelejteni azt, hogy Isten előtt vannak a mi ügyeink. Ő tervezte meg a mi életutunkat, és ő is az, aki azt végbe viszi, akkor is, ha a világ keresztbe áll előttünk. hiszen előttem van József, ahogy napról napra, miután eltávoztak onnan előle ezek a főemberek, ugrik talán, mikor nyílik a börtön ajtaja, és várja, hogy talán jönnek értem, talán most szólnak, hogy menjek, talán most meghallgat a fáraó, és aztán telnek a hetek, telnek a hónapok, és valószínű, hogy József ebben a reménytelenségben újra rájön arra, hogy csak Isten, nem emberek. Nem emberek. Valószínű rájött József egy néhány hét után, vagy hónap után, hogy hát az a hajó elment. Az a főpohárnok, aki megmenekült, elfelejtett engem. De sokszor ez a reménytelenség az, ami újra odavisz bennünket Istenhez. Testvérek, sokszor jut Isten népe is olyan élethelyzetbe, ahol kissé reménytelennek tűnik előttünk minden, és ezt Isten némely időben azért engedi meg, hogy végre visszataláljunk hozzá. Isten népe is egy nagyon biztonságos világban élte meg az elmúlt hónapokig a maga életét. És úgy nagyon rászoktunk arra, hogy mindenkiben meg lehet bízni. Persze voltak problémáink, mint keresztényeknek ebben a világban, és most ránk szabadul egy olyan baj, amivel az emberek se tudnak mit kezdeni, és talán kezdenénk kétségeskedni, de Istennek lehet, hogy csak annyi célja van velünk, hogy visszataláljunk ő hozzá, hogy megértsük azt, hogy nem a jólét, nem a pénz, nem a sok beszedett vitamin, meg minden kutyafüle fog bennünket megtartani, hanem egyedül ő az, akire nekünk az életünket oda kell bíznunk. Talán egy lecke ez most nekünk, nem tudjuk meddig tart, nem tudjuk, hogy időben meddig fog tartani, de bátorítom a testvéreket, hogy tartsunk bűnbánatot, ahogy talán József is eljutott erre, és forduljunk oda Istenhez, bizalommal, úgy, ahogy talán már nagyon régóta nem tesszük. Mert a világ, amiben élünk, az egy nagyon racionális világ lett. Vannak kártyáink, telefonjaink, minden működik, minden kiszámítható, és az ember ilyenkor egyre jobban elfelejtkezik Istenről. Most Isten hagyja, hogy ezek a biztos rendszerek egy kicsit megrendüljenek, meginogjanak körülöttünk, de hiszem, hogy azért teszi, hogy mi megértsük azt, hogy egyetlen egy alap van, ami soha nem rendül meg, ez pedig a mi Urunk Istenünk. Amikor a börtön ajtaja két év múlva megnyílik, akkor annak egy nagyon egyszerű oka van, most a fáraó álmodott. Ráadásul kétszer is. És az, hogy kétszer álmodott hasonló dolgokról, a fáraót idegessé tette, elkezdte kutatni, hogy mi lehet az ő álmának az oka. És ekkor jut eszébe a főpohárnoknak az, hogy van valaki itt, vagy volt valaki itt, aki ért az álom fejtéshez. Hiszen az egyiptomi papok nem tudják megfejteni a fáraó álmát. Hét kövér tehén előjön a Nílusból, aztán utánuk előjön hét sovány tehén, amelyek megeszik a hét kövér tehenet, de nem történik gyakorlatilag semmi. Nem fognak jobban kinézni. Aztán hét szép kalászt lát a fáraó álmába, amelyet elnyel hét sovány aszott kalász, de valójában ettől az aszott kalászok nem lesznek szebbek, és nem lesznek mutatósak. Hát így kerül oda József a fáraó elé, azért, hogy megfejtsen egy álmot, nem a szabadságért, azért, hogy elvégezzen egy feladatot, ami az állítólag ő ért. József, hogy valami biztosan végbe ment a szívébe, arról a szavaival tesz bizonyságot. Amikor elolvassuk az ő megjelenését a fáraó előtt, akkor két dologra hívom föl testvérek figyelmét. Rögtön azt mondja a fáraónak, hogy az álmok, amiket álmodott, Istentől jöttek, a József istenétől. Nem Egyiptom istenétől, József istenétől. És azt is elmondja József, hogy az álmok arról szólnak, amit Isten fog cselekedni, mert hogy az én Istenem irányítja a földkerekséget. És azt is elmondja József, hogy a megfejtésért nem övé a dicsőség, hanem Istené, aki megsegíti őt, hogy meg tudja most magyarázni azt, amit Isten ilyen rejtett módon jelentett ki a fáraó előtt. Ez mindig megragadó számomra, amiről már tegnap is szóltam, hogy József egy más kultúrában, ahol az ő hitének és a hiténnyugvó erkölcsének gyakorlatilag nincs értéke, József ebben a más kultúrában előáll és mondja, nem tagadja. Nem mismasol, hogy majd, ha sikerült, akkor majd a végén oda bigyeztem, hogy ja, hát ez azért van ám, mert én ismerem Istent. Csodálatos dolog, ahogy Józsefet Isten megérleli arra, hogy bizonyságot tegyen. Még mielőtt megszólal, már elmondja azt, hogy kinek a nevében beszél, ki az az Isten, akire ő hagyatkozik, akire támaszkodik, és akiről hiszi, hogy ezt az egész világot a kezében tartja. Testvérek, erre a bizonyságtételre újra és újra szükség van a világban. És az ördög nagyon becsap bennünket, amikor elhiteti velünk azt, hogy nem kell a Teremtő Istenről beszélni, nem kell mindenhatóról beszélni, hogy nem kell arról beszélni, hogy a mi sorsunk, az életünk az ő kezében van. Nagyon becsap bennünket, amikor azt hiteti el velünk az ördög, hogy legyünk csak szerények, hallgassunk, aztán már ha nagyon, nagyon ég a talaj a lábunk alatt, akkor esetleg szóljunk arról, hogy ja, mi igazából Jézus Krisztuséi vagyunk. Ahhoz, hogy József így tudjon beszélni Istenről, természetesen szükség volt arra mély bizalomra, amelyel ő Isten felé volt. Hát József azelőtt bizonyságot tett Istenről, mielőtt még meghallotta, hogy mit kéne megfejteni. És ez megint egy nagyon megragadó dolog, testvérek, hogy József nem utólag hitt Istenbe, amikor már megértette az álmot, és azt mondta, hogy ja, hát az Isten segített, hanem még meg se hallotta, hogy mit kellene neki megfejteni, már arról beszélt, hogy ez Istentől jött, és Isten fogja nyilvánvalóvá tenni azt, amit ő itt most elmond. Csodálatos dolog, egy mély kapcsolatra mutat ez, amire József ott a börtön fogságban eljutott Istennel kapcsolatosan. Látják a testvérek, sokszor annak a sok nehézségnek és lehetetlenségnek is milyen drága gyümölcse van? Milyen drága gyümölcse van? Ismertem egy embert és a barátai közül néhányat, akik sokkal idősebbek voltak nálam, a nagyapám lehetett volna, de teológus koromban itt hallottam őt szolgálni ebben a templomban, úgy hívták, hogy Zimányi József, volt egy barátja, Kovács Zoli bácsi, minden ketten lelkészek voltak, nagy nyomorúságokon mentek át Szibériában, de emlékszem arra, amikor utaztam hazafelé vonaton, egyszer csak láttam a Kovács Zoli bácsit feltűnni. Ő nem vett engem észre, én azt láttam, hogy felszállt a vonatra, leült emberek közé, és azonnal elkezdett Jézus Krisztusról beszélni. Azonnal. Nem várakozott ottan, nem úgy volt vele, hogy hát majd, ha szóba kerül ez esetleg, akkor teszünk róla halvány utalásokat, említéseket. Megdöbbentő volt nekem, mint teológusnak, aki hát sokszor utaztam azon a vasútvonalon haza a szüleimhez, a szülői házba, és úgy Isten megállított, hogy te lelkésznek készülsz, ugyanúgy, ahogy a Zoli bácsi is lelkész volt, hogy na ott van, így kell csinálni. Erről szól. Az, hogy hiszünk az Úrban. Nem titkoljuk el, elmondjuk azt, hogy kiben hiszünk. Mert az emberek ezt nem tudják, vagy nem jól tudják. Az emberek az események mögött nem hiszik Isten valódi jelenlétét. Ha hinnék, akkor számolnának vele, előre is, meg utólag is. A legtöbb ember maximum csak utalgat arra, hogy hisz Istenben, de valójában soha nem számol komolyan Istennel. Hát József megtanulta a börtönbe azt, hogy a fáraó előtt is bizonyságot kell tenni a mindenható Istenről. Nem szégyellette. Ugyanúgy, ahogy később Pál is mondja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Nem szégyellem. Azt mondja Timóteusnak, állj vele elő, alkalmas meg alkalmatlan időben. Mondjad, mert az emberek nem ismerik Isten, nem tudják, hogy kicsoda Isten, és szükségük van rá, hogy megtudják az igazságot. Hát így áll elő József, és fejti meg a fáraó álmát, amely 7 bő esztendőről szól, amelyet majd 7 szűk esztendő fog követni. És itt történik meg az, amiről itt olvastam, testvérek, ami nem logikus ebben a történetben, hogy a fáraó azért, mert József megfejtette az ő álmát, Józsefet felemeli. József azt mondja a fáraónak, hogy hát mivel most 7 bő esztendő lesz, aztán meg 7 szűk esztendő, állíts oda a legjobb embereit az ország élére, és valahogy igyekezzenek majd a 7 szűk esztendő problémáját megoldani. Teljesen logikátlan az, hogy a fáraó a börtönből előhozott Hébernek azt mondja, hogy te lesz a miniszter. Fölírtam magamnak, hogy Józsefből projektmenedzser lett, de aztán rájöttem, hogy az kutyafüle, hát projektmenedzser, már mindenki projektmenedzser a mai világban. Hát Józsefből miniszter lett, sőt, hát miniszter helyettes, vagy az államfőnek a helyettese az, abban a rendszerben, mert hogy a fáraó azt mondta, hogy gyakorlatilag én utánam a második vagy ebben az országban. Érzik a testvérek, hogy József még semmit nem csinált, csak megfejtette egy álmot. Nem kérdezte meg tőle a fáraó, hogy te értesz a gazdasághoz. Azt mondta Józsefnek, hogy hát ha ezt Isten neked jelentette ki, akkor valószínű, hogy Istened meg tud téged segíteni abban, hogy ezt a problémát kezeljük. Hogy ezt a problémát valahogy megoldjuk. József 30 éves, amikor Egyiptom második emberévé lesz. 30 éves, testvérek. Nagyon érdekes életút van József mögött. Azt kellene mondanunk emberileg, hogy minden adott ahhoz, hogy József bukjon egy hatalmasat. Aki 30 évesen egy ország élére állhat, azt gondolom, hogy csak kevés olyan ember van, aki ezt úgy tudja megtenni, hogy a személyisége ne deformálódjon el. De nem kell egy ország élére állni, elég egy intézménynek az élére állni. Az ember ilyen, hogy a hatalomban, a dicsőségben mindig deformálódik a természetünk. József természete azonban meg volt edzve. Isten megedzette ezt az embert. Hát ez nem úgy került oda, mint egy ilyen könnyű fém rúd, hogy majd most az első vagyon, az első hatalom, az emberek dicsősége, azt mondjuk le kellett boruljanak előtt Egyiptomba, majd őt elhajtja és deformálja. Isten megedzette Józsefet. Ugye most már értjük azt, hogy Isten iskolájának, amin keresztül vitte Józsefet, milyen nagy értelme volt. Hogy Józsefet levitte a mélységekbe, aztán föl a magasságba, aztán megint a mélységbe, és megint a magasságba. Mondjuk úgy, testvérek, hogy Isten kohója sokszor úgy működik, mint a földön, ahogyan a fémeket edzik, vagy a vasat edzik, hogy fölhevítik, lehűtik, de ettől éri el azt a tartást, ami alkalmassá teszi arra, hogy egy-egy cél szerszámot készítsenek belőle. Volt értelme annak, hogy József az alázott iskoláját kellett, hogy járja, és most hadd utaljak vissza arra, volt értelme annak is, hogy Potifár házában a háza felügyelőjévé lett. Hát testvérek, Istennek milyen csodálatos az útja. Ha Józsefnek most kellett volna életébe először közgazdasággal foglalkozni, intézményfenntartással foglalkozni, Hát hogy nyúlt volna ez hozzá? De nézzük csak meg, Isten Potifár házába már átvitte ezen. Hát Potifár házának a felügyelője volt. A kamra sarkától a plafonig minden az ő kezébe futott össze, ő igazgatta azt a háztartást, mintha Isten fölkészítette volna ott kicsiben arra, hogy majd mit kell csinálni nagyban. Csodálatos Isten terve és útja, amit véghez visz. És hadd mondjam azt, hogy csodálatos nekünk azt szemlélni, ahogyan Józsefet ebben az új helyzetben Isten irányítja. Noha keveset ír róla a Szentírás, mégis a fölvezetés után, ahol József egyértelművé teszi, hogy ő Istennel van kapcsolatban, és emiatt olyan, amilyen, hihetjük és tudhatjuk azt, hogy József folyamatosan Isten vezetését kapta. Noha nem írja le szó szerint nekünk a Szentírás, de abban, ami történt, egész biztos vagyok, hogy Isten irányította Józsefnek a gondolatait. Mert mi is történt? Jött 7 bő esztendő, ami alatt József gyűjt, vásárol és raktároz. Szeretném elmondani a testvéreknek, majd olvassuk el ezeket a fejezeteket, hogy az, ami ott történt Egyiptomban, József miniszterisége idején, az nem a kommunista idea megvalósulása volt. Félreértést ne essék, az, amit József végez itt, ez nem szeretett szolgálat volt Egyiptomban. József a 7 bő esztendő alatt gyűjtött és raktározott, vásárolt és raktározott, gyakorlatilag ez történt. Aztán, amikor eljött a 7 szűk esztendő, akkor világosan leírja nekünk a Biblia, hogy József nem osztogatott. Nem az volt, hogy itt a bőség asztala, aztán jöjjön ide mindenki, hanem mivel a pénz kim volt az embereknél, József eladott. Eladott. Gyakorlatilag nyilvánvaló, ugye még ebben a mostani helyzetben is az állam kell, hogy közbelépjen, mert mi történik? Amikor nő a szükség, akkor olyankor az árak hajlamosak az égbe szállni. Ugye, ma a magyar államnak közbe kell lépnie, hogy nehogy ki tudják használni a kereskedők azt, hogy az embereknek bizonyos dolgokra úgy érzik, most nagyobb szükségük van. József idejében nem tudjuk, valószínű nem volt ennyire szabályozott a dolog, de valószínű, hogy József tudta ezt a gabonát drágában adni, mert azt olvassuk, hogy még külföldről is jöttek Egyiptomba, hogy gabonát vegyenek. Kereskedelem folyt. Az kereskedelem mindig a világban a haszonról szólt. A soha nem a jótékonykodásról szól. Így nem vethetjük József személyre sem azt, hogyha ő kereskedett azzal, amit annak előtte fölvásárolt. Nem vetheti senki a szemére. Aztán a 7 bő esztendő után, a 7 szűk esztendő persze nem telt olyan nagyon gyorsan. És amikor elfogyott a lakosságnak a pénze, akkor jött a következő fázis, azt mondták, hogy odaadják a jószágaikat a gabonáért cserébe. József meg adta a jószágokért cserébe a gabonát. Aztán utána, amikor már elfogytak a jószágok, akkor azt mondták az emberek, hogy odaadják a testüket és a földjüket a gabonáért cserébe. Testvérek, lehet, hogy ez nagyon szívtelennek tűnik nekünk, az, amit József csinált, de ne felejtsük el, hogy ez azzal kezdődött, hogy József a gabonát a lakosságtól megvette 7 éven keresztül. Megvette. Most visszaadja nekik, de azért, amit visszaad, fizetniük kell. És az, ami történik valójában, azt kell, hogy mondjam, bár kicsit félek, mert vannak itt gazdasági szakemberek is a padsorokba, de az valami olyan attrakció volt abban a világban, testvérek, ami a világ történelemben csak ritkán szokott előfordulni. Mert azt olvassuk, hogy József fölvásárolta a fáraó részére gyakorlatilag az egész országot. Magyarán József valami olyan dolgot vitt véghez, hogy az államiságot, a fáraók uralmát tökéletesen megszilárdította. Az a látásom, hogy a fáraók hatalma annak előtte nem azon alapult, hogy ők mivel bírnak, hanem elsősorban egy ilyen vallási alapja volt a fáraók tiszteletének. József azonban ezen a dolgon fordított, és azt érte el, hogy létrehozta tulajdonképpen Egyiptom államkincstárát, és megteremtette azt, hogy az uralkodó élet végül Egyiptom egész földje. Ugye arról olvastunk itt korábban, hogy, és ezt mondtam a testvéreknek, hogy ebben az időben ugye a hikszoszok uralkodtak, ezek beduin törzsek voltak, akik ottan édegéltek Egyiptomba, de abban az időben még József előtt átvették az uralmat. De hát nem volt nekik sok mindenük. És most mi történt? Az uralmat totálisan bebetonozták. Övék lett Egyiptomnak a földje. Annyira, hogy utána József egy olyan egyességet köt az egyiptomiakkal, hogy ad nekik gabonát, hogy vessenek, amikor elmúlik a hét szűk esztendő, és azt mondja, az egy ötödét le kell adózzátok, a négy ötöden állatok marad. Magyarán József nem csak arról gondoskodott, hogy maga az állam háztartás, az állam vagyon összejöjjön, hanem gondoskodott egyúttal a föntartásáról is. Arról, hogy ennek újra meg újra legyen után töltése. Hát nagyon elgondolkoztató az, ami itt történik, hiszen azt kell, hogy mondjuk, hogy József valami olyasmit csinált, amit előtte mások még nem. A gazdaság történetben vannak különböző modellek, amiket az emberek bizonyos időszakonként elővesznek, országok megpróbálnak csinálni, megpróbálják új dolgokat kitalálni, de amit itt József letett az asztalra, testvérek, az talán a világtörténelemben is egyedülálló, és elgondolkoztató, hogy ezt hogy teszi meg. Úgyhogy azt mondja, hogy Isten, aki a földet teremtette, aki minden, az az én Istenem, és annak a segítségével teszem ezt meg. József a reménytelen mélységből azt gondolom nem akkor került a legmagasabbra, amikor a fáraó odaadta a gyűrűjét, és azt mondta, hogy le kell borulni előtte, hanem akkor, amikor a hét szűk esztendő letelt, és Egyiptomban még mindig volt élet. József dicsősége attól a pillanattól kezdve, hogy a fáraó kinevezte miniszternek, csak emelkedett, testvérek. És sokkal nagyobb dicsősége volt Józsefnek emberileg, mikor véget ért a hét szűk esztendő, mint amikor ennek neki szaladtak. De József, hát mondjuk így, hogy tudott élni ezzel a dicsőséggel. Ahogy mondtam, Isten megedzette őt. Ki az, aki kibírná ezt? József használta azt az értelmet, amit Istentől kapott, azt a tehetséget. Ezek nem csak úgy maguktól történtek ezek a dolgok. Isten bizonyára tanácsolta Józsefet, de a döntéseket neki kellett meghozni, neki kellett kimondani a szavakat, neki kellett, ha most így tetszik, mai szóval bevállalni ezt az egészet, menni előre. Egy járatlan úton. Emberileg büszke lehetett volna magára, hiszen beteljesült az álom. Egyiptom a lábainál hevert. Ugye, utaltam erre az első nap, hogy a nap és a csillagok, azok Egyiptom vallásában a legfőbb szimbólumok voltak. A nap és a csillagok, azok Egyiptomot szimbolizálták. Az öreg Jákob félreértette, amikor azt mondta Józsefnek ott a fiatalnak, hogy azt akarod mondani, hogy én meg az anyád, aki egyébként már akkor nem is élt, hogy majd mi fogunk leborulni előtted. Még Jákob se gondolt erre, a sokat látott ember, hogy ez egy sokkal nagyobb dologról szól. És végül leborul Jákob előtt az egész Egyiptom. Lehet azt mondani, hogy a fáraó nem borult le előtte, de mit olvasunk itt? Maga a fáraó mondja, és az ige is mondja, hogy Jákob, József nélkül semmi nem történhetett Egyiptomban. Semmi nem történhetett nélküle. Hát valójában a fáraónak a címe egy kicsit a fáraót följebb kalibrálta Józsefnél, de ha nincs József, akkor nincs a fáraó se. Valójában beteljesült az, amiről Isten beszélt. És tudják, hogy mi az érdekes? Az, hogy József nem lett érzéketlen emberré. És erről pontosan majd holnap este szeretnék beszélni. Hogy na, ha Isten fölemelte őt ilyen dicsőségbe, József ember maradt. Ember maradt. Valami csodálatos előképe lett a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak, aki eljött közénk a mennynek a dicsőségéből, és noha fölvette a mi emberi természetünket, hordozta a menny dicsőségének minden attribútumát, hordozta Jézus Krisztus, láthatták rajta az emberek az istenségének a jeleit. De Jézus nem úgy járt kelt közöttük, mint egy nagyképű, fellengzős, lenéző valaki. Íme az ember, mondja róla Pilátus végül. József Jézus Krisztus előképe, az Úr Jézus Krisztus megmutatja nekünk azt, hogy kicsoda az Atya. Azt mondja, aki engem látott, látta az Atyát. És mégis, annak ellenére, hogy a mindenhatót testesíti meg előttünk, Jézus vonzó marad. Általában úgy szokott ez lenni, hogy azok az emberek, akik a dicsőséget nem jól kezelik, egy idő után visszataszítóvá lesznek. Persze vannak emberek, akik ott nyalakodnak körülöttük érdekből, de alapvetően visszataszítókká lesznek. Testvérek, Jézus rendkívül vonzó volt. Azt olvassuk, hogy temérdek ember ment hozzá. Nem azért, mert szervezték, hanem azért, mert Jézushoz jó volt menni. József előtt meghajolt Egyiptom, nem azért, mert meg kellett hajolni előtte, hanem azt gondolom, hogy a 7 év eltelte után Egyiptom tudta, hogy így maradtunk életbe. Kemény árat kellett érte fizetni, de élünk. Nem csaptak be bennünket, ennek így kellett történnie. Ez volt az ára az életünknek. Kedves testvérek, az igaz hívők a jóban és a sokban is meg kell, hogy tanulják azt, hogy Krisztus arcúak maradjanak. A jóban és a sokban is. És hadd mondjam el, hogy ez egyáltalán nem könnyű feladat. A jóban és a sokban Krisztus arcúnak maradni. Ezért nem mindannyiunknak a sorsa. Vágyunk mi arra, hogy de jó lenne ilyen miniszterség, ilyen felemeltetés. Vágyunk arra, hogy de jó lenne ez a gazdagság, de testvérek, a gazdagoknak is meg kell mutatniuk az életükbe Krisztus arcát, és ez egyáltalán nem egy egyszerű dolog. És lehet, hogyha őszinték vagyunk, akkor végül hálát fogunk adni, hogy Isten nem adott nekünk nagy gazdagságot. Voltak és vannak olyan gazdag barátaim, akiket Isten nagy gazdagsággal áldott meg, minden irigylésre méltó volt körülöttük, a házasságuk is. Aztán láttam szétesni ezeket az embereket. Ez nem természetes dolog, hogy szét kell esnie annak, aki hívő létére gazdag. De tanította nekem azt, hogy a gazdagság, ha abban Isten dicsősége nem ragyog föl, akkor végül minden tönkre vág. Minden tönkre tehet. József ember maradt, azért, mert ez volt az ő útja. És az a csodálatos dolog, ha meg tudjuk érteni azt, hogy Istennek van egy útja a mi számunkra is. Az nem véletlen, ha szabad így mondanom, nem szívesen mondom, de az nem véletlen, hogy a társadalomnak arra a rétegére születtünk, és abban a rétegében élünk, ahol élünk. Mi oda vagyunk Istentől plántálva. Nekünk ott kell hordoznunk az ő arcát, és lehet, ha sokkal gazdagabbak lennénk, akkor az Isten egyáltalán nem érdekelne bennünket. Se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj nekem, Uram. Mind a kettő óriási kísértés arra, hogy az ember Istentől elfordítsa, és eltűnjön rólunk a Krisztus arca. Krisztus testvérek nem mutatni kell, ezzel fejezem be, hogy Krisztus nem mutatni kell, nem mutogatni kell, Krisztusnak a hívő embereken látszania kell. És ez a két dolog egészen más. Ha mi Krisztust csak mutogatni akarjuk, ha csak úgy akarunk csinálni, mintha Krisztus arcúak lennénk, akkor képmutatók vagyunk, akkor gyakran lelepleződünk. Krisztusnak látszania kell rajtunk. Ahogyan Jézuson is látszott az Atya dicsősége, ahogy Józsefen is láthatták Isten képét, Jézus Krisztus arcát, úgy kell nekünk is ebben a világban megmutatnunk és fölmutatnunk az életünkkel Krisztus arcát. Hogyan megy ez? Csak úgy, ahogyan Józsefnél is működött, ha elkezdünk igazat adni Istennek. Ha meghajolunk előtte, ha alázatosak vagyunk vele szembe, Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mindabban, amit tettél, ott volt egy természetesség, nem volt benne semmi mesterkéltség, hiszen engedelmeskedtél az Atyának szívből, lélekből, és ezért ott látták rajtad az akkori emberek az Atya arcát és az Atya dicsőségét. Köszönjük te neked, hogy ha ilyen alázattal és hűséggel vagyunk irántad, szív szerint és nem képmutatásból, akkor rajtunk is meglátszik az, hogy a tieid vagyunk. Légy nekünk segítségül, és bocsáss meg, hogy sokszor csak mutogatni akarunk téged, csak úgy akarunk viselkedni, csak utánozgatunk. Szabadítsál ebből ki bennünket, és ragad meg a mi szívünket, hogy odaadjuk neked egész életünket, gondolkozásunkat, önmagunkat, hogy te fölragyoghassál rajtunk, és látszódhassál rajtunk. Kérünk, segíts meg bennünket abban, hogy megelégedjünk a mi sorsunkkal, tudván azt, hogy ez is te előtted van, és te tőled van. Légy segítségül abban, hogy amit nekünk adtál, képességeket, azokat hadd használjuk a te dicsőségedre. Könyörülje meg rajtunk, hogy ahol hiszünk, ott higgyünk, ahol gondolkoznunk kell, ott hadd tudjunk gondolkozni, de mindenek előtt hadd legyen ez együtt a mi életünkbe. Kérünk téged, tégy bennünket hasznosakká környezetünkben, szavaink által, cselekedeteink által, hogy hadd szolgálja ez is a te dicsőségedet. És adjad a mi szánkba, Urunk, a te nevednek dicséretét, bárhol és bármikor, hadd legyünk készek rólad és a beléd vetett reménységünkről őszintén bizonyságot tenni. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.